Már most szemügyre fogjuk venni Isten ígéjét, köztudott az, hogy ezeket a napokat kifejezetten arra szántuk, hogy elmélyedjünk Isten ígéjében. És nem titkoljuk el azt sem, hogy nyíltan és szabadon megmondjuk, hogy Isten ígéje nem mindenki számára elérhető, hanem hogy Istennek megvoltak és megvannak az ő szolgái egészen napjainkig, és ezeken keresztül kötelezően szólt. Nekem sok nehéz tapasztalaton kellett keresztül mennem, egyszerűen csak azért, mert nem figyeltem pontosan oda arra, amit Isten mondott. És úgy vélem, hogy Istennek olyan jó szándéka van mindannyiunkkal, ő meg akar óvni bennünket minden fájdalomtól, amennyire csak lehet. És ez meg is fog történni, ahogy a Zsoltáros mondja egy helyen, amennyiben egyedül az ő szavához tartod magad. Ha Isten szavához tartjuk magunkat, akkor az Úr megtart bennünket, és velünk is lesz. Hiszen tudjuk, hogy Isten szólt, és nem a föld egy eldugott zugában, hanem az egész világra kiterjedően eljuttatta az ő szavát. És ha a korábbi évszázadokban hosszú időre volt szükség ahhoz, amíg a dolgok megíródtak és terjesztve lettek, akkor mi egy olyan időszakban élünk, amelyben minden nagyon-nagyon gyorsan elterjedhet az egész világon. El fogtok csodálkozni rajta, nem tudom, hogy hol mondtam, de az egyik testvér Oroszországból, aki tulajdonképpen Ukrajnából származik, azt mondja nekem, Frank testvér, mi már a második világháború kitörése előtt hallottunk azokról a nagyszerű dolgokról, amelyeket Isten William Branham által tett. És én elcsodálkoztam ezen. És részleteket mondott el az 1933-as évben lezajlottakról, és én pontosan tudtam ennél fogva, hogy tudja, miről beszél. Ezek a dolgok sem porlattak el a homokban, hanem megtették a maguk körforgását. Természetesen nem mindenki szerzett tudomást róla, de ahogy Branham testvér mondja is, csak egy kis százalék volt az, aki egyáltalán tudta, hogy Krisztus akkor a Földön volt. Csak kevesen voltak azok, akiknek Isten valóban kinyilatkoztathatta magát. És most ebben a nemzedékben mi is a kevesek közzé tartozhatunk. Ma szeretném megalapozni a következő estékre nézve a vezérfonalat, és szeretném, ha egyszer s mindenkorra felismernénk és tisztában lennénk azzal, hogy a Szentírás nem engedi meg a saját értelmezésünket, és hogy az, amit Isten Branham testvér ajkán keresztül mondott, az már ki lett nyilatkoztatva, és kötelező érvényű számunkra, és senki sem értelmezheti, vagy változtathatja azt meg. Csak azzal kapcsolatosan szeretnék felolvasni néhány szentírási ígeszakaszt, mert Isten szava kardnak van megnevezve a szentírásban, és aztán röviden elmondani nektek valamit erről. A 45. Zsoltárból szeretnék felolvasni a harmadik verstől, a 45. Zsoltár harmadik versétől, ami Urunkra utalva. Te olyan szép vagy, mint egyébként senki más a földön. A bájosság kitöltetett a te ajkaidra, ezért áldott meg téged Isten mindörökké. Csattolt fel kardodat az oldaladra, te hős, és ehhez a te dicsőséges, ragyogó páncélodat. Sok sikert hozzá, vonulj ki győztesen az igazság ügyéért, valamint az igazmondás védelmében, és karod hadd lássa, hogy félelmetes, rettentő tetteket hajtasz végre. Ennyit Isten emet értékes és drága ígéjéből. Csattold fel kardodat az oldaladra, te hős, és ehhez a te dicsőséges, ragyogó páncélodat, a fegyverzetedet, a te páncélzatodat. Sok sikert hozzá, vonulj ki győztesen az igazság ügyéért, valamint az igazmondás védelmében. Azt tudjuk, hogy a mi Urunk maga az igazság. Ő azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt is mondta, az én szavam az igazság. Szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. Az igazság ügyéért, valamint az igazmondás védelmében itt kellett foganatosítva legyen a diadalmenet, és ennél fogva a kard is alkalmazásra kellett, hogy kerüljön. A 149. Zsoltárban olvassuk a 4. verstől. Mert az Úr gyönyörködik az ő népében, az ő tetszésére van, győzelemmel ékesíti a megtörötteket. Hadd örvendezzenek az igazak büszkeséggel. Hadd újongjanak örömmel az ő táborukban. Isten dicséretére csendüljön fel szájukban, és egy kétélű kard legyen a kezükben. Különösen ez az utolsó vers, és talán az első része, vagy akár az egészen 4. vers. Mert az Úr gyönyörködik az ő népében, tetszésére van neki az ő népe. Ezt úgy kell látnunk, hogy Isten kifejezésre juttatta az ő jó tetszését Krisztusban, és hogy rajtunk megnyugszik Isten jó tetszése Krisztusban. Nem Krisztuson kívül, hanem Krisztusban. És tudjuk, hogy ő kiválasztott bennünket, ő benne már a világ megalapítása előtt. Ugyanúgy, ahogy Éva Ádámban volt már, úgy volt a mennyasszony is Krisztusban, és ki lett belőle véve. Ennél fogva már előre ki lehetett mondani, mert az Úr gyönyörködik az ő népében, az ő tetszésére van az ő népe, győzelemmel ékesíti a megtörötteket. Hadd örvendezzenek az igazak büszkeséggel, hadd újongjanak örömmel az ő táborukban. Isten dicsérete csendüljön fel szájukban, és egy kétélű kard legyen a kezükben. Hadd olvassunk a Jelenések könyvéből, az első fejezetből, a Jelenések könyvének első fejezetéből. Itt úgy van bemutatva az Úr, mint aki a hét aranygyertyatartók között jár. Az ő leírása talán a 12. verstől olvassuk. Akkor megfordultam, és utána akartam nézni a hangnak, amely velem beszélt, és amikor megfordultam, hét aranygyertyatartót pillantottam meg. És a gyertyatartók közepén egyet, aki úgy nézett ki, mint az emberfia, köntösbe volt felöltözve, és egy aranyövvel volt övezve a melle körül. És a feje és a haja olyan fehér volt, mint a hófehér gyapjú. És az ő szemei olyanok voltak, mint a tűzlángja. Az ő lábai hasonlítottak az aranyérchez, mintha kemencében lettek volna ízóvá téve, és a hangja olyan volt, mint a sok víz zúgása. Az ő jobb kezében hét csillag volt. Az ő szájából egy éles, kétélű kard jött ki, vagy elő. És az ő arca úgy ragyogott, mint ahogy a nap ragyog a maga teljes erejében. Különösen itt ez a vers körül. Az ő jobb kezében hét csillag volt, az ő szájából pedig egy éles, kétélű kard jött ki, vagy elő. Azt tudjuk, hogy a szellem kardja az Isten ígéje. Ezt elolvashatjuk, mindannyian ismerjük a Szentírást. És amikor az Úr kinyilatkoztatja az ő ígéjét, és átadja az ő szolgáinak, az megtartja ugyanazt a hatékonyságát, nem veszítheti el az erejét. És ennél fogva arra az élményre gondolok, amit Branham testvér ebben a prédikációban ecsetelt, a szakadékban állva, amit közvetlenül a hét pecsét felnyitása után tartott, amikor a hatalmas kard az ő kezében lett adva. És meg kell értenünk, felolvasok néhány idézeteket, amik eljutok és megkapom ezt. Teljesen képzetlen vagyok az idézetek hangos felolvasásában. Ehhez még hozzá kell szoknom lassan. De amikor mindet elolvasom, meg fogom találni alatta azt is, amit keresek. Kérem, legyetek türelemmel. Tehát mi látjuk az Urat a hét aranygyertyatartók között leárni. Mi láttuk őt az ő leírásában, de ez nem elég. Az ő jobb kezében hét csillag volt. A hét csillag pedig a hét gyülekezet hét angyala. És az ő szájából egy éles, kétélű kard jött elő. Az ő örökkévalóan érvényes szava jött ki az ő szájából, és az ő hírnökeihez, vagy küldötteihez intézte, és azok továbbították az ő üzenetét, miközben ez a szellem kardjává lett, mert a szellem életre keltette az ígét, megelevenítette azt. A betű megöl, A szellem azonban megelevenít, életre kelt. Minden embernek, minden felekezeti gyülekezeteknek megvolt a Bibliájuk a betűformájában, de a Szent Szellem életre keltette a betűk közötti összefüggéseket, és a szemünk elé tárta azokat, és az íge, amely azelőtt csak egy betű volt, élő szóvá vált, és pedig a szellem kardjává, mégpedig Isten szellemének a kardjává. Minden egyes íge szava, amelyet Isten szelleme kinyilatkoztatott, a szellem kardjává válik. Minden olyan íge szava, amely nem lett kinyilatkoztatva, nem szolgálhat sem neked, sem nekem ilyen kardként, mert nem ismered fel annak élességét és azt, ami hozzá tartozik. Ezért olyan fontos Isten igéjének a kinyilatkoztatása. És Branham testvér nem egy olyan proféta volt, mint Agabus, vagy ahogy az apostolok cselekedetei 13-ban is áll, hogy különböző apostolok és proféták voltak ott a gyülekezetben, hanem ő egy ígéretben adott íge szerinti proféta volt. Egy íge szerinti proféta, mint Mózes. Mózes is egy íge szerinti proféta volt. Ahogy a Biblia mondja, igen, az Úr így szól Mózeshez, és azt mondja, ha van egy proféta közöttetek, akkor én, az Úr, beszélek hozzá, és kinyilatkoztatom magam neki álmok és látomások által, és így tovább. De az én szolgámmal, Mózessel nem így van, mert ő vele szemtől szembe beszélek. Mózes egy íge szerinti proféta volt. Ő egy olyan időszakban élt, amelyben az Isten által Izrael népének tett ígéretek megvalósultak. És abban az időben, amikor Isten ígéretei beteljesednek, amelyek az íge szerinti ígéretek, senkinek sem kell álmokkal jönnie, hanem Isten ígéjének, az így szól az Úr szavával, hogy képes legyen elmondani Isten népének azt, amit Isten közvetíteni akar nekik. Tehát nem egy értelmezésről van szó. És jól tudjátok, Mózesnek nem volt semmilyen értelmezése. Neki megvolt az íge kinyilatkoztatása és Isten akaratának a kinyilatkoztatása. Az Úr így szólt hozzá, én láttam az én népem nyomorúságát, hallottam szorongattatásukat és kiáltásukat, és leszálltam, hogy hatalmas kézzel kivezessem őket. Mi történt? Az történt, hogy az Úr kinyilatkoztatta magát neki a tűzoszlopban, és ez a tűzoszlop Izrael egész népével együtt volt az ő kivonulásuk ideje során. Az Úr nem csak úgy megjelent Mózesnek, majd visszavonult volna, az Úr megjelent Mózesnek, és a tűzoszlopnak ugyanabban a megvilágításában vezette, irányította és gondozta az ő egész népét, amelyet kivezetett. És ugyanazt kell felismernünk a Pál apostol esetében is. Amikor az Úr megjelent neki a tűzoszlopban, az nem csak olyan volt, mint egy villámcsapás, amely jött és ment, hanem Isten világossága és a megvilágosodás, amelyben ez az ember részesült, végig kísérte Isten egész népét az egész idők folyamán. Ugyanígy van ez napjainkban is. Mi talán azt mondjuk, nos igen, az Úr megjelent Branham testvérnek, ezt tudjuk, a fénykép felvételek megvannak, de mi legyen a helyzet ma? Nekünk el kell jutnunk arra pontra, hogy higgyünk, és hogy olyan emberek legyünk, mint Józsué és Káleb, hogy ne a körülményeket nézzük, körülményekre nézzünk, különben azt mondhatnánk, mint a többi tíz kém, figyeljetek, ennek semmi értelme, semmi célja, ebben amúgy sem leszünk eredményesek. Józsué és Káleb volt az, úgy értem, bizonyára ők voltak azok, akik széttépték a ruhájukat, és odaálltak az emberek közzé, és azt mondták, Isten segítségével több, mint képesek vagyunk elfoglalni az ország területet. Miben állt a különbség? Ők hordozói, hívő hordozói voltak az isteni ígéretnek, az általuk meglátogatott és szemügyre vett földre vonatkozóan, és csak azért jöttek vissza, hogy megerősítsék a többieket a hitben, és együtt átkeljenek oda. Tudjuk, hogy Isten így rendelte el ezeket a dolgokat erre az időre is. Mi sem estünk áldozatul ügyesen kitalált meséknek, hanem valójában az ő szavának és az ő akaratának isteni kinyilatkoztatását követjük ebben az időben. És ha ezt megértettük, akkor el kellene jönniük azoknak az óráknak és annak a napnak is, amelyben Isten segít nekünk, hogy minden körülményeken túlra tekintsünk, és feltekintsünk az Úrra, arra, aki az ígéretet kegyelemből adta. Mindazonáltal a hit, az íge és a szellem kinyilatkoztatása által el kell legyen ültetve a szívünkbe. Szeretnék valamit felolvasni és elmondani éppen ebből a prédikációból, amely az első megtartott prédikáció volt a hét pecsét felnyitása után. Bár ezt már megtettem a közelmúltban. Itt a 22. oldalon látom ezt a bekezdést. Azon a bizonyos reggelen a Sabinus szurtokban imádkoztam, és azon tűnődtem, hogy mi fog történni. Felemeltem kezeimet Istenhez, ott a hegyen, a kezembe lett adva nekem a kard. Egy gyöngyözött markulatú és egy védőtokkal és egy hosszú vágó pengével. Körülbelül 3 láb hosszú volt. Átszámítva körülbelül 96 cm, ezt én mondom most. Fényes volt, mint a rozsdamentes acél vagy a króm. Éles, mint egy borotva penge. Én nem tudtam, hogy ez mit jelentsen, és azt mondtam, én félek ezektől a dolgoktól. Abban a pillanatban megszólalt egy hang, amelytől az egész szakadék megremegett, és azt mondta, ez az Úr kardja, és az Úr kardja az Úr szava. Istennek a szava élesebb, mint egy kétélű kard. Ennyit ebből az idézetből. Ez nem csak egy élmény volt, ő hallott hallotta azt a hatalmas hangot, amely az egész környezetet megrendítette, és azt is, hogy ez az Úr kardja. Amikor belettünk állítva az isteni ütközetbe, a saját felszerelésünkkel és a saját kardunkkal legfeljebb le tudjuk vágni valaki másnak a fülét. Ez minden, amit tehetünk. Péter volt az, ha jól tudom, aki maga is képes volt erre. De itt valami egészen másról van szó. Mi nem egy öncélú ütközetben lettünk állítva, nem a saját ügyeink vagy céljaink elérésére. Mi Isten országában lettünk beállítva, a mi harcunk nem hús-vér emberekkel történik, hanem azokkal a fejedelemségekkel, a levegőben uralkodó hatalmasságokkal, amelyek azonban alapvetően már lelettek győzve az Úr által a Golgotai kereszten. Itt azt mondja, ez az Úr kardja. És az Úr kardja az Úr szava. Branham testvér azt mondja egy másik prédikációjában, a legjobb kard semmit sem használ, ha nincs alkalmazva, vagy a hüvelyben marad. Meg kell ragadni, és a hit erős kezével használatba kell venni, és akkor a szellem kardja meg tudja tenni, el tudja érni azt, amire Isten szánta. Néhányan közülünk emlékezhetnek az 1965-66 szilveszterére, éppen amikor Branham testvér hazaköltözött, amikor a Hubertus utcában, az összejöveteli helyiségben, éjfél körül, amikor imádságban voltunk, váratlanul az Úr kinyilatkoztatás által azt mondja, hogy az Úr kardja a kezembe lett adva. Én őszinte vagyok hozzátok, abban a pillanatban akkor nem akartam elfogadni, mivel már tudtam, amit Branham testvér elmondott volt, nevezetesen, hogy az Úr az ő kezében helyezte, vagy adta a kardot, és azt gondoltam magamban, hogy az Úr kardja a Branham testvér kezében van. És ezzel az ügy számomra abban a pillanatban el volt intézve, de nem Isten számára. Én ugyanis nem tudtam abban a pillanatban semmit arról, hogy Branham testvér már is hazaköltözött, és hogy Isten az ő bölcs előrelátásában adta ezt a kinyilatkoztatást kegyelemből. Hogy miért térek vissza erre, annak a következő oka van. Amikor most Palermóban voltam, és ez a második Isten szolgálat után történhetett, amikor eljött egy idős asszony, egy idős testvérnő, úgy becsülöm, hogy a 60-as évei közepén lehetett, karonfogva a prédikátorral és a tolmáccsal, a könnyek folytak az arcáról, és reszketett az egész testében, és remegett, és elmondta, hogy mit látott. Amint tudjátok, minden okom megvan arra, hogy körültekintő legyek az ilyen dolgokkal kapcsolatban, de nehezen tudnám elképzelni, hogy ez az idős asszony szükségét érezné annak, hogy olyasmit mondjon, ami nem felel meg a valóságnak. És dadogva, de határozott szavakkal elmondta, hogy szellemben mit látott a prédikáció alatt, amint egy hatalmas kard a jobb kezemben lett helyezve, és hogyan ragadtam meg azt. Aztán feltekintett, és látta, hogy egy ragyogó világosság ragyog lefele, és én felemeltem ezt a kardot. És ahogy már említettem is, egész testében remegett. Én magam nem is tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Egy dologban azonban biztos vagyok, hogy a kinyilatkoztatott ígéért való felelősség nem mindenkinek a saját dolga, hanem hogy ezzel kapcsolatosan egy isteni tekintélyre és elhivatottságra van szükség, hogy a szellem kardját kezelhesse valaki. És én hiszem, hogy Isten, amint már előzőleg mondtam, az ő bölcs előretudásában már előre bejelentette a dolgokat, és részben meg is valósította azt. Hogy ez éppen most egy olyan időben történt, és ezt elhihetitek nekem, hogy lepakolhattam, mondhatnám, a szorongásom és a terhem egy részét. És azt mondtam, Uram, ha te voltál, ha te vagy az, aki még egyszer szólni akarsz hozzám, és még egyszer nyilvánvalóvá akarod tenni, hogy a te döntésed nem változott, hanem megmarad annál fogva, akkor kész vagyok ezt a szolgálatot elvégezni. Földi értelemben mindentől el kell tekintenünk. Szellemileg az Úrra tekintünk, és tudjuk, hogy az ő ígéje el fogja végezni azt, amire elküldte azt. És ezekben a napokban át fogunk venni néhányat Branham testvér prédikációiból, és már ma azt mondom nektek, hogy a titok nem az, hogy 95%-ban elfogadjuk azt, vagy elfogadjuk abból azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki, hanem hogy 100%-ban elfogadjuk azt, amit mondott. Ez valóban így van. És ennél fogva mindenféle dolgokra gondolok, amiről a közvélemény szerint az emberek egészen másképp gondolkodtak, és azt hitték, hogy ismerik a Szentírást, és az ördög az orrunknál fogva vezet minket, annélkül, hogy észrevennénk. De hiszen Isten nem azért küldött el egy prófétát, hogy mi azt higgyük, hogy jobban ismerjük a Szentírást, hanem Isten azért küldte el őt, hogy bevezessen minket a Szentírásba. És ennek egy kétélű kardnak kell lennie. Nekem és neked, és mindegyikünknek, és mégis még örülhetünk is annak, amikor ez eltalál bennünket, amikor az Úr megmetsz, amikor megdorgál, amikor megszólít, akkor hálásak akarunk lenni neki érte. Ennélkül nem tudunk semmit sem tenni. Mire támaszkodott az Úr az ellenséggel szemben, hogy legyőzze őt? Vajon azt mondta neki, vajon nem tudod-e, hogy ki vagyok én? Nem, hanem folyamatosan az ígével szembesítette őt, hogy meg van írva. És amikor az ellenség jött, és szintén azzal kezdte, hogy meg van írva, akkor az Úr azt a szóhasználatot alkalmazta, hogy ismételten meg van írva. Vagy másfelől meg van írva az is, nem bocsátkozott vitába vele, hanem kétszer és háromszor, igen, százszor, és a végsőkig legyőzte őt ezzel, és széttaposta a kígyó fejét a legvégén. Az, amit Isten Branham testvéren keresztül mondott, semmilyen vitára és értelmezésre nem szorul. Csak arra van szükség, hogy Isten ugyanabban a fényben, ugyanabban a világosságban a Szent Szellem által kinyilatkoztassa nekünk. És megvárjuk azt, amíg ezek a dolgok, amelyek talán még nem olyan világosak, világossá válnak számunkra. Hiszen tudjuk, hogy minden eljön a maga idejében, és Isten majd lépésről lépésre világosságot fog adni nekünk az úton úgy, ahogy szükségünk van a megvilágosodásra. És emlékezzetek meg a Branham testvér történetére. Ő néha nagyon egyszerű történeteket használ, amelyeket mi is meg tudunk érteni. Ő beszámolt arról az emberről, aki egy lámpással jött el az összejövetelre. Lehet, hogy ez nagyon hosszú távon volt, és lehet, hogy messze is volt egy várostól. De ennek az öreg embernek egy lámpása volt a kezében, és tudta, hogy az Isten tisztelet után sötét lesz, és neki még haza kell mennie. És amikor ez az ember oda ment hozzá, és azt mondta neki, Branham testvérnek, figyelj, én nem látom ezt az egészet világosan magam előtt, és akkor megkérdezi tőle Branham testvér, mi van a kezedben? Hát igen, mondjuk egy lámpás, majd azt mondja neki, gyújtsd meg. Aztán a kérdés, láttad már most a házadat innen? Azt mondja, nem. De ez a fény, ez a lámpás, amit magammal viszek, megvilágítja minden lépésemet, amíg a házamhoz nem érek. A házát ugyanis nem látta még, meg lehet, hogy kilométerekre volt még tőle, de magánál volt a lámpása. A te ígéd, az én lábamnak a szövét neke, és egy világosság az én útamon. Lehet, hogy még nem látunk messzire, ez nem is olyan szükséges. Az a fontos, hogy lássuk, hová lépünk, hová megyünk az adott pillanatban. Így egyszerű példákból is sokat, nagyon is sokat tanulhatunk. És ha már belemegyünk ezekbe a prédikációkba, akkor bizonyára azzal az egy szándékkal, hogy amit Isten szólt, az ismét a szemünk elé legyen tárva, hogy a szívünket érítse, a szívünkig érjen. Itt az első oldalon az Úrnak való átadásról van szó, és azt mondja, a szívünk vágya abban áll, hogy tisztelet tudóan és őszinte szívvel szolgáljunk neked, hogy a legjobbat hozd ki az életünkből. Bár csak olyan lenne a mindennapi magatartásunk, hogy megnyugodhatna a te tetszésed azon a napon tett cselekedeteinkkel. Itt a megszentelődésről, az Úrnak való odaadásról van szó, és aztán kijelent valamit, ami természetesen egyenesen a szívemből szól. Mi hálásak vagyunk a barátainkért, de ezek különleges barátok, akik mellettünk álltak, amíg mi keresztül mentünk mindenféle nehézségeken. Az ilyen barátokat nem lehet helyettesíteni. Ez volt az ő tapasztalata. Voltak olyan barátai, akik mellette álltak a legnagyobb megpróbáltatásokban, és azt mondja, sok barátaim vannak szerte a világon, de semmi sem hasonlítható azokhoz a barátokhoz, akik mellettem álltak a legnagyobb nehézségekben. Majd így folytatja, miből tevődik össze egy gyülekezet, de hiszen nem az épületből, hanem azokból az emberekből, akik összegyűlnek benne, hogy Istent imádják. Ezért hálásak vagyunk. A gyülekezetnek, mondtuk már sokszor, élő organizmusnak kell lennie. Az Úr teste kell, hogy legyen, amelyen keresztül Isten kinyilatkoztathatja magát ezen a földön. Itt aztán így folytatja. Isten nem tudta magát túltenni Mózesen. Ez mindig is egy rejtély volt számomra, amíg egy nap a Szentírás egyik kinyilatkoztatásában ebben a gondolatban részesültem. Mózes minden tekintetben helyettesítő módon cselekedett. Ő Jézus Krisztus mintaképe volt. Mivel azonban Jézus Isten vérét áldozatul adta, Isten megalkotott vérét, Isten elengedte az egész emberiség bűneit, mert ő mindennel meg lett terhelve. Nekünk meg kell értenünk, hogy Isten báránya egy örökkévaló megváltást vitt véghez. Egy más megváltás nem lesz még. A Golgotai kereszten létrejött egy örökérvényű megváltás. A bárány vére kiontatott, itt azt mond írva tovább, ő ma az egyetlen közvetítő Isten és az ember között. Ingyenesen kaptunk bűnbocsánatot, és kegyelemben részesedtünk. Isten még csak nem is tudja, hogy valaha is vétkeztünk. A mi bűneinket a feledés tengerébe vetette, és soha többé nem emlékezik meg róluk. Ezt is meg kell értenünk. Mi, mint emberek, gyötrődhetünk és gürcölhetünk úgy, hogy nem leszünk többé boldogunk az életünkben, ha magunkra gondolunk, vagy arra, ami nyomaszt bennünket. Amikor az Úrra tekintünk, és tudjuk, hogy ő az Isten báránya, és hogy ő kiontotta az ő vérét, és hogy minden bűneink és vétkeink ő rá hárultak, akkor a bűn kérdése egyszer s mindenkorra meg van válaszolva, és a válasz így hangzik, meg van bocsájtva, és a feledékenység tengerében lett vetve. Majd így folytatódik. Ha Isten szeretete valaha is érintette a ti szíveteket Jézus Krisztus szelídségében, akkor annyira összekapcsolódtatok vele a szeretetben, hogy a világ ugyanolyan halott, mint a ti bűneitek. Erről ismeritek fel, hogy megvan-e bennetek a Szent Szellem. Nem arról, hogy kiabálni, ordítani, nyelveken szólni, vagy bármik más egyébre képesek legyetek, vagy vagytok, hanem arról, hogy a bűn halottá válik, és ti megelevenedtek Jézus Krisztusban. Ó, Isten szeretete, olyan gazdag és tiszta! Ez is egy nagyon értékes és becses gondolat. Ezt a bekezdést nemrég olvastam, hogy azt mondja, nem arra vagyok elhivatott, hogy imádkozzak a csecsemőkért, stb., hanem arra, hogy megragadjam a kardot, és előre nyomuljak a frontvonalba, a pogányság, a démonok és a sötétség hatalmai elleni harcokban. Én Isten ígéjével harcoltam, amíg nem láttam az ellenséget legyőzve. Sokszor mélyen megsebesültem. Nos, ez egy egészen dicsőséges gondolat. Nem arra lett hivatott, hogy a csecsemőket úgy megáldja és eleget tegyen mindazon formaiasságoknak, amiknek meg kell lenniük, de ezt már elegen gyakorolják. Istennek szüksége volt egy bajnokra, egy olyan emberre, mint Dávid, aki szembe tudott szállni Góliáttól, és aki telve volt Isten szellemével és hittel. Amint tudjátok, abban az időben egy egész hadsereg kivonult az izraeliták közül, és amikor Dávid megérkezett oda, a testvérei azt mondják neki, már mindig is tudtuk, hogy egy kottnyeles vagy. De most, hogy még ide is eljössz, az már tényleg túl sok a jóból. És mi volt a helyzet? Ő nem volt kottnyeles, Isten szelleme volt benne, és ő nem tehetett róla. Végül is csak el akarta látni az ő testvéreit éppen élelemmel. És amikor ott volt, hogy átadja nekik az élelmet, látta és hallotta a körülmetéletlen filiszteus káromlását. Mi nem csak azért vagyunk itt, és Branham testvér sem csak azért volt itt, hogy ellásson bennünket élelemmel, átadja nekünk az eledelt. Az ő rendeltetése az volt, hogy átvegye a szellem kardját, Isten kinyilatkoztatott ígéjét, és ahogy itt mondja, hogy előre nyomuljon a frontvonalban, és harcoljon a pogányság, a démonok és a sötétség minden hatalmai ellen. De ezzel még nem ért véget. Azt mondja itt, és ez azt hiszem hasonló ahhoz, amit akkor Pál apostol is kifejezésre juttatott, amikor azt mondta, a nemes harcot megharcoltam, és megőriztem a hitet, amíg nem láttam az ellenséget legyőzötten. Nem addig, amíg nem láttam az ellenséget legyőzve, az ellenség már le volt győzve, de az Úr megvárja, amíg az ő lábai zsámolya elé kerül. És éppen erre nézve adta nekünk Isten a szellem kardját. És úgy értem, hogy az Úrnak a tetszésére lesz, ha újból felállítjuk magunk között a Golgota keresztjét a megfeszített körül, és teljes hittel felvesszük mindazt, amit a Golgota által kaptunk, és nem hagyjuk többé, hogy az ellenség vitatárgyává tegyen valamit is abból. És akkor azt mondja itt tovább, sokszor mélyen megsebesültem. Igen, ez előfordul a harcban, de megérte. Neki megérte, és neked, és nekem is meg fogja érni. És tudjátok mit? Röviddel ezután a következő szavakat mondja. És arra gondoltam, ó Istenem, miért nem hívtál el valaki mást, aki megtehette volna? Nagyon sajnálom, de kudarcot vallottam. Az emberek egyszerűen nem akarnak rám hallgatni. Én kudarcot vallottam, és valahol nem azt tettem, amit kellett volna, mert nem akarnak rám hallgatni. És csak egy oldallal tovább áll. Egyrészt az isteni szemszögből nézve, másrészt földi szemmel nézve. Ő látta a nagy néptömegeket is, amelyek eljöttek akkor, amikor a nagy gyógyítói összejövetelek zajlottak, és azután látta, hogy egyre kevesebben és kevesebben lettek, és akkor megkérdezte magától, Vajon kudarcot vallottam-e, miért nem figyelnek rám az emberek, Uram, bár csak valaki mást vettél volna magadnak? Ezt én nem csak egyszer mondtam, hanem elég gyakran elmondtam már. Itt az alábbiakban van tovább. A hetedik angyal üzenetének megszólalásakor Isten minden titokzatossága ismertté válik. Ezt teljes szívemből hiszem. Senki sem jöhet, még egy frank testvér sem, vagy akárhogy is hívják, és mondhatja, hogy Isten most ezt vagy amazt nyilatkoztatta ki nekem. Minden, amit Isten kinyilatkoztatott, már benne van Isten kinyilatkoztatott ígéjében. Nekünk csak meg kell találnunk, és a Szellem által kell kinyilatkoztatva kapjuk. Ez minden, amire szükségünk van, és azt hiszem, hogy ez mégis az én küldetésemnek egy része, ha elmondhatom ezt szerényen, hogy bevezessem Isten népét ezekbe a titokzatosságokba. És észre fogjátok venni, hogy néha átolvasunk ezen. Én magam is megtettem, de most úgy tűnik, hogy eljött az ideje annak, hogy többé már nem hagyjuk figyelmen kívül, vagy nem futunk át rajta, hanem elmélyedünk benne, hogy megadjuk Istennek a lehetőséget, hogy tovább vezessen minket, és azt a cél felé, amíg nem leszünk megkoronázva. Itt most azt mondja tovább, a csúcskő, a zárókő még soha nem került fel a piramis tetejére. Én voltam az egyiptomi Kairóban. A zárókő soha nem került oda a helyére, mert az lett volna a sarokkő, ami egyben a zárókő is. A gyülekezetben ő a sarokkő, a tökéletesített gyülekezetben pedig ő a zárókő. Kezdetben ő volt a sarokkő, a végén pedig ő lesz a zárókő. Ő az alfa, és ő az omega, az első és az utolsó, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Nos, sok mindent olvashatnánk még, itt a hét pecsétre utal, és azt mondja, valóban leszakította a sziklát a hegyekről. Közismert az, hogy a hét angyal megjelenésének idején egy piramis formában láttam őket, ahogy leereszkedtek, és azután felemeltek engem. Elvittek engem keletre, hogy kinyissam a hét pecsétet Istennek. Amennyiben még nem olvastátok el őket, és az Úr Jézus még nem késlekedne az ő visszajövetelével, az unokáim Pál kisgyermekeinek az idejében majd ez még mindig az élő Isten örök igazsága lesz. Arról volt szó, hogy megtudjuk, megállapítsuk, mi volt lepecsételve azon a hegyen belül, ami nem volt megírva, amit addig értelmezni kellett. És amikor visszatértem, az első angyal megnyitotta az első pecsétet az első este. És ez mindennel ellentétes volt, amit életünkben valaha is hallottunk. Mind a hét ugyanazon a módon lett megadva, mind a hét pecsét megnyitása. Ezt ti is tudjátok. Ti is jelen voltatok, amikor ez megtörtént. Sokan közületek. Mi volt a helyzet? Isten természet feletti munkája volt. nem egy ember okozott fejtörést valahol, hogy értelmezze valahogy a hét pecsétet, hanem az Úr, aki egy látomásban megmutatta az ő prófétájának, hogy mi fog történni, majd később beteljesítette azt. Hiszen Isten mindent természet feletti módon tesz. Erről ismerjük fel, hogy azok Istentől származnak. Majd részletesebb leírást ad arról, amit látott, és amiben részesítve lett. És aztán itt azt mondja, magára utalva, ez az én szolgám. Én elhívtam őt, hogy próféta legyen ebben a korszakban, hogy vezesse a népet pontosan úgy, ahogyan Mózes is tette. Neki megadatott az isteni felhatalmazás. Ő képes a dolgokat létezésbe szólítani. Ez egy kinyilatkoztatás volt, amit Isten egy másiknak adott őróla, vagy őrá való utalással, hogy prófétaként lett elküldve ebben a korszakba, mint Mózes is. És mi nem szégyelljük ezt valani. Vannak emberek, akik azt mondják, nekünk elég, ha hiszünk Jézus Krisztusban. És mondom nektek, hogy sokan vannak, akik hisznek, de nem azt hiszik, amit Isten mond nekik, hanem azt hiszik, amit hinni akarnak. És elmondom nektek, hogy a legnagyobb csalódásomat és a legszörnyűbb leckémet ott kaptam azon a berlini kongresszuson. Amikor részt vettem az egészben, azt sem tudtam, hogy mi folyik ott. Én csak egy néző voltam körülbelül 2500 ember között. Láttam az evangélikus püspököt, láttam és hallottam néhány különleges embereket ott, és felfogtam az egész légkört. És kívülről nézve, itt semmi sem történik ahhoz mérten. Az emberek jobbról, balra és balról jobbra ringatták magukat, a kezük és mindenük mozgásban lendült. Felugrottak, kántáltak régi és új nyelveken, és úgy tűnt, mintha egy hatalmas isteni harmónia lenne közöttük. Az, hogy én csak megfigyelőként voltam ott, és nem tapsoltam együtt velük, vagy nem vettem részt benne, ez mind szép és jó lenne, de hogy az előálló személy valójában egy médium, egy hipnotizált személy volt, erre soha életemben nem számítottam volna. És amikor ez az ember, John Todd, akit korábban Collinsnak hívtak, egy olyan ember, aki olyan sok éven át volt az amerikai spiritista körökben, aki még 13 állam, és az összes ilyen csoport főnöke is volt, és aki ismerte ezeket az embereket, akik úgymond a legfelsőbb szinten vannak, és többek között azt a hölgyet is, aki a berlini karizmatikus kongresszus főszónoka volt. Én magam láttam ezt a hölgyet. A szívem mélyén tudtam, hogy ez nem helyes. Ő nem tartozik oda? Mire való legyen az a széles ujja ott, és az egész show, ami szintén a szívemben és a gyomromban minden felfordult. De hogy ez az ember, John Todd, a tanúvallomásában kijelenti, hogy ez a nő az egyik fő médium, egy hírközlő csatorna, és Amerikában a legmagasabb spiritista körökben jár, és mindenüvé meghívják. Amikor ezt meghallottam, szinte minden megállt bennem. Minden levegő elpárolgott úgymond a kerekeimből. Amint mondtam, Nagy felkavarodtságot éreztem magamban, rosszul lettem. Természetesen a nő beszélt arról, hogy valami halott személy megjelent, és így tovább, de én ezt az egészet egyáltalán nem fogtam fel. A mellettem ülő férfi pedig azt mondja angolul, she's a witch, ez magyarul azt jelenti, hogy ő egy boszorkány, és én még azt tulajdonítottam neki semmit. És később hallom ezeket a dolgokat. Miért mondom el nektek ezeket? Ezeknek az embereknek azt lehetne hinni, hogy valójában, ha kívülről néztek őket, a Szent Szellemnek olyan munkája van közöttük, amire vágyakozhatnánk mind, és talán gyalog is elmennénk oda, hogy idehozzuk. Hogy utána kiderüljön, hogy ki is állt ott elől, voltak éppen, és mire is ment ki az egész. Az egész történet egy varázslatos dolog volt. És az út végén meg fogjátok állapítani, hogy mennyire fontos volt, hogy Isten kinyilatkoztatott ígét tekintsük az egyetlen mércének mindenben, amit látunk és hallunk. Első ránézésre azt lehetne mondani, hogy ez egy fantasztikus dolog volt. Ők elmondhatták a maguk részéről, üdvözletet hozok nektek a testvéremtől, az Egyesült Államok volt elnökétől, azt hiszem akkor még elnök volt, de hiszen most már mindegy, és mindenkire nagy kihatással voltak a történtek. De mi volt a helyzet? Nem Istentől jött a dolog, és itt elérkeztünk a lényeghez. Azok az emberek, akik elutasítják azt, amit Isten erre az időre elrendelt és adott, lehet, hogy kívülről még nagyon sokat tudnak bemutatni. Miért lett nekünk újra és újra mondva, adjatok a dolognak egy íge próbát, próbáljatok meg mindent az íge szavával, és majd az elkövetkező estéken erre is kitérünk, és meg fogjuk látni, hogy mindannyian tévedhetünk, de Isten ígéje az örök igazság. És ha Isten ígéjét vesszük mércéknek és próbakövünknek, csak akkor fogunk biztonságban járni. Hányszor hallottuk már, külsőleg a két dolog annyira hasonlítani fog egymásra, hogy még a választottak is majdnem megtéveszthetők lesznek. De ez nem lesz lehetséges, mert a választottaknak megvan az Isten ígéje, amelyet Isten szelleme nyilatkoztatott ki nekik. És őket nem ragadja magával semmiféle lelkesedés, hanem ők megállnak Isten ígéjén szilárdan állva. És amikor itt Branham testvérhez ez lett intézve, akkor azt mondja, mindazonáltal ezek az ószövetségi proféták voltak. Te egy sokkal magasabb rendű szolgálatra lettél elhívva, ezen felül pedig több ajándékokban is részesültél. Te el lettél hívva arra, hogy imádkozz a betegekért, és hogy egy apostoli módon hirdest az evangéliumot. Ezt kívánom magamnak, ezt kívánom mindannyiunknak, hogy felismerjük, mit tett Isten Branham testvéren, mint az ő küldöttén keresztül. Ezt akarja elérni és megvalósítani az íge üzenete által mindazok között, akik hitet tanúsítottak, és akik befogadták a kinyilatkoztatott ígét. Itt azt mondja, ő felszólított engem mondván, térj vissza, nem azt mondtam-e neked az elején, amikor elhívtalak téged ott a folyónál, ahogy keresztelő János. Nos, számunkra mindezek a dolgok nagyon-nagyon jól ismertek. Ami nagyon a szívem ügye lett, vagy lenne, az az, hogy ezekben a napokban Isten ígéje nagyobb és fontosabb legyen számunkra, mint valaha. És hogy a Szellem minden munkáját Isten ígéjével megvizsgáljuk. És az elkövetkező estéken meg fogjátok állapítani azt, hogy az Isten ígéjének a mércéje nélkül nem lehet próbára tenni semmit, még a szellemek munkáját sem. Mindent Isten igéjével kell megvizsgálni. És ha ti és én, ha mi azt gondoljuk, és vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, ó, nekem megvan a különböztetés, megkülönböztetés ajándéka, és mit képesek megkülönböztetni? Még arra sem képesek, hogy megkülönböztessék a világosságot a sötétségtől. Ők maguk gondolkodnak azokról a dolgokról, amelyeket eléjük terjesztenek. Egy helyes döntést és megkülönböztetést csak Isten ígéje alapján lehet meghozni. Csak ennek nyomán tudjuk, hogy milyen jellegű szellem hatékony, hogy ki az, aki beszél, mert amit Isten tesz, az mindig összhangban van az ő ígéjével. És ha nem egyezik meg az ő ígéjével, akkor elfelejthetjük az egészet. Attól eltérően, hogy milyen jónak tűnhet a mi szemünkben. Az én elhatározásom tehát Isten segítségével szilárdan fennáll. Mindentől elhatárolom magam mindazzal együtt, ami bennem van, ha csak nem látom tisztán Isten ígéjében. És ebből látjuk és felismerjük annak az üzenetnek a fontosságát, amit Isten adott nekünk ebben az időben. Nem az, hogy egyszerűen tovább megyünk úgy gondolva, hogy kézben tartjuk a dolgokat. Gyönyörűen megállapítottuk ugye azt is, hogy nem mi irányítjuk a dolgokat, hanem a dolgok irányítanak bennünket. És éppen ebből kifolyólag, legalábbis én belülről egy kicsit meg vagyok hatódva. És azt szeretném, hogy Istennek a módjában álljon egy tökéletes befejezést véghez vinni, és a végén győztesnek bizonyuljon. És hogy mi, mint a hűséges sokaság, hívő hűséges sokaság, mint egy győztes sokaság kerüljünk ki ebből az utolsó nemzedékből. Az ő szájából egy éles, kétélű kard jön elő. Ez az ő drága és szent szava. És ezt az ígét mi hittel elfogadtuk, és befogadtuk. És hadd mondjam ki már ma, Isten szelleme mindig is Isten ígéjével összhangban fog munkálkodni. Ha történik valami, ami nincs összhangba Isten ígéjével, amit sehol sem találunk meg a Szentírásban, akkor legfőbb ideje, hogy elcsendesedjünk, és kutassuk a Szentírást, hogy így állnak-e a dolgok. És meg fogjuk állapítani, hogy minden, ami a Szellem által jön, a Szentírás alapján lesz megvizsgálva. Ha Isten is úgy akarja, holnap folytatjuk. És remélem, hogy Isten ígéje eléri azt, amire az Úr küldte azt. Mert az idő előre haladott, és az Úr eljövetele közel van. Bár lenne, hogy az ő kinyilatkoztatott ígéje egy éles, kétélű kard legyen, és az ellenség meg fogja érezni. Még akkor is, ha némely ütközetből sérülten jövünk ki, de a végén mi is elmondhatjuk majd, hogy láttuk a legyőzött ellenséget. Nem azt, hogy mi győztük volna le őt, az Úr már legyőzte őt. Ő az, aki széttaposta a kígyó fejét. Elvette a halál hatalmát. Harmadnap feltámadt a halálból. Azonban most hadd legyen az ő győzelme általunk, az ő kegyelme által tökéletesítve. Nélkülünk az Úr nem tudja ezt megtenni. Isten segítsen meg bennünket. Végül csak ez az egy idézet még innen. Ő azt mondja itt, Isten sokszor megengedte engedte, hogy az ő szolgái dolgokat tegyenek, hogy hibázzanak, hogy ezek a dolgok bebizonyosodjanak. Most az emberek tudják, mi tudjuk, hogy az emberek hibázhatnak. Mindazonáltal Isten nem tud hibázni. És aztán itt folytatja, minden bizonnyal, ha ez már önmagában az a dolog, ami által az isteni szeretetben, a hatalmas győzelem megvalósul, vagy megtörténik, akkor az isteni szeretet az, ami maga Isten. Látjátok, isteni szeretet kell ahhoz, hogy a frontvonalba lehessen állni, és a résbe lépni az emberekért, vagy a népért. Ez az, amit teljes szívemből kívánok magamnak, hogy abszolút semmi másnak ne maradjon semmi nyoma, csak annak az isteni szeretetnek, amely a Golgotai kereszten nyilvánvaló lett. És azt mondom nektek, a szellemi harcban nem úgy nyomulunk előre, hogy az egyiket a könyökünkkel, a másikat esetleg rugdossuk, hanem a szellemi harc csak egymással összetartva történhet meg. Az ellenség a mi ellenfelünk, és senki más. És mi mindnyájan meg vagyunk töltve Isten szeretetével. Igen, azt fogjátok mondani, ez is a fegyverzethez tartozzon. Igen, ez is része Isten fegyverzetének. Isten szeretete. Isten szeretetére van szükségünk ahhoz, hogy előre nyomuljunk a frontvonalba, és az emberekért a résbe tudjunk lépni. Ezt kívánom magamnak teljes szívemből, az isteni szeretetnek egy kiáradását. Nem azt, hogy erőfeszítést kellene tennünk a szeretet érdekében, hanem hogy azt mondhassuk, Isten szeretete szorongat tehát bennünket, ahogyan Pál apostol mondhatta, és meggyőződésem az, hogy ezek a dolgok nem csak hogy elhangzottak, hanem meg is fognak történni. Branham testvér nem élt elég sokáig ahhoz, hogy lássa mindezen dolgok megvalósulását. Pál apostol sem látott néhány dolgot, amire számított. De mi abban az időben élünk, amikor ezek a dolgok elérik az ő beteljesedésüket, és Istenünk hatalmas győzelme ki fog nyilatkozni. És akkor nem te és nem én leszek megbecsülve, akkor a Golgota győztesse lesz megbecsülve, és felmagasztalva az ő népe körében, akiknek kegyelemből megadja a győzelmet. És mi teljes szívünkből hisszük, hogy ő már is megtette, és a saját szemünkkel meg is fogjuk látni. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívemből köszönöm neked, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Nem hagytál figyelmen kívül minket. Te megemlékeztél a te népedről most is, éppen úgy, mint Mózes idejében. Hallgasd meg kiáltásunkat és könyörgésünket, és vedd tudomásul a rabszolga sorsunkat is, és mindazt, ami fennálló, ami nem tetszik neked. Hozd létre bennem a hozzád méltó szabadulást, hogy neved megdicsüljön, hogy jobb kezed fele legyen emelve, hogy kinyilatkoztassa a győzelmet, és megőrizze azt mindvégig. Ezt hisszük teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Szeretet Urunk, fogadd el hálánkat, hogy elküldtél számunkra egy prófétát, és hogy általa újból a gyertyatartóra állítottad a te ősrégi ígédet, hogy tanítást, kioktatást, intést és mindent, amire szükségünk volt, mindent megadtad nekünk. Szeretett Urunk, most ez a mi vágyunk. Uram, hadd ismerjük fel azokat a dolgokat különösen, amelyekre most szükségünk van. Hogy megtegyük a következő lépést, hogy hitben haladhassunk előre, és világosíts meg minket minden egyes lépéssel tovább. Szívből köszönöm neked, hogy a te kinyilatkoztatott szavadat egy éles, kétélű karddá teszed, és hogy alkalmazni fogod te magad, és kegyelmet is adsz hozzá. Halleluja! Te dicsőségesen diadalmaskodtál a Golgotán. Amen, halleluja! Uram, fogadj el minket, és áldj meg mindenkit, aki még jönni fog. Hadd hajoljon az ég közzel a földhöz. Istenem, hadd értsem meg én és mindannyian ezekben a napokban, hogy mit tervezel számunkra. Hadd ismerjük fel, és járjuk együtt hitben azt az útat, amelyen vezetni akarsz minket. Ajándékozz meg engem és minket egy engedelmes szívvel és egy készséges szellemmel. Uram, dicsőítsd meg a te nevedet, és koronázz meg minket kegyelemmel és irgalmassággal. Készíts útat magadnak, ó Úr, az Úr szelleme, munkálkodj hatalmasan, ó Istenem, mindannyiunkban. És hadd legyen úgy, hogy ne csak földi füllel hallottuk volna a te szavadat, hanem a szívünkbe is befogadjuk azt. Szeretett Uram, mi csak egy olyan kis maradék vagyunk, amit még százalékokban nem is lehet kifejezni, és mégis kegyelmet találtunk te előtted. Fogadd el a hálánkat ezért. Te szóltál hozzánk, itt vagyunk, hadd legyen nyilvánvalóvá rajtunk az üdvösség műve, hadd táruljon fel előttünk szellem, lélek és test szerint. Tégy minket Isten igazi gyermekeivé, akik a te ígédből és a te szellemedből lettek nemzve és születtek. A te szíved szerinti embereket, akiket megáldasz, és áldásul állítasz oda. Uram, helyezd te a te átszúrt kezedet a te egész népedre, akiket megváltottál. Mert így van megírva, a te tenyereidben vagyunk megjelölve. A Golgotai kereszten átlettek szúrva a te kezeid, és a te lábait, és át lett szúrva még az oldalad is, és a te véred, a tiszta, szent, isteni vér azért folyt, hogy megváltson egy sokaságot, akik majd meglátják Isten arcát. Sátán, vedd el a mocskos kezedet Isten minden megmosott gyermekéről, mert szabadok vagyunk a bárány vére által. Üdvözítő, nyilatkoztasd ki magad, eszközöld ki szívünkben az élő hitet, mert hallottuk az élő Isten élő szavát. A te ígéd pedig szellem és élet. Uram, ezekben a napokban hadd legyen nyilvánvalóvá a te győzelmed. Már most köszönetet mondunk neked érte, a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.